Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a 81. klubon vagyunk, és vendégünk Apáti Ágota, őssejtkutató. Sok szeretettel köszöntöm.
Mindenkit üdvözlök én is szeretettel.
A klub előtt néhány alkalommal telefonon beszélgettünk, és nekem egy olyan benyomásom lett önről, hogy egy kimondottan nyugodt, higgadt ember. Jó a megérzésem?
Hát akkor bemutattam a lánygyermekemet, Hargita és Zsófiát, őt lehet megkérdezni, hogy én mennyire egy higgadt ember vagyok.
Abszolút, abszolút.
Hát az a helyzet, hogy próbál az ember higgadt maradni. A kutatásban nagyon fontos, hogy az ember higgadt maradjon. Hát a magánéletben egy kicsikét indulatosabb vagyunk, azt hiszem pozitív és negatív indulattal egyaránt, de a szakmában próbálom a higgadtabb irányvonalat képviselni mindenképpen.
Jó, akkor a téma, ugye azt közben elfelejtettem mondani, az őssejt kutatás lesz. Én úgy olvastam, hogy az 1960-as években kanadai tudósok jutottak valamire, amiből aztán elindult az őssejt kutatás. Erről egy pár szót legyen szíves, hogy mi volt ennek a mostani témánknak az előzménye, az alapja?
Hát az a helyzet, hogy ezt egy kicsikét előbbre kell tegyük, hogy az őssejtekről egyáltalán beszéljünk, mert az már az 1800-as évek végén egy patológus, egy hematológus-patológus kutatásaiból kiderült, hogy a vérsejteket nézegette, és ezeken a keneteken olyan dolgokat látott, amiből ő arra következtetett, hogy van a vérsejteknek egy őse. Egy olyan sejt, amiből mindegyik vérsejt keletkezik. Nagyon sok ilyen metszetet megnézett szegény, és akkor ott rettentő nagy viták voltak, és ez egy kicsikét el is halt ez a téma. Majd utána ezzel mégiscsak elkezdtek foglalkozni, és hát körülbelül a 40-es évekre derült az ki, hogy tényleg igaza volt neki, valóban az összes vérsejtünk egy darab őssejtből keletkezik, ami aztán persze az életünk során néha-néha elhasználódik, és akkor egy újabb őssejt lép be, de azért ezt úgy kell elképzelni, hogy az a vér, ami most az ereinkben kering, az egy vagy két őssejtnek a terméke, a leszármazottja. Tehát ezek ilyen nagyon-nagyon termékeny ősök, akikből nagyon-nagyon sok sejt származik. És ezek az őssejtek, az ilyen típusúak, azok az egész életünkben velünk vannak, és minden szervünkben vannak, de azokban a szervekben érhetők ilyen jól tetten, amely szerveink nagyon gyorsan helyreállítódnak. Ugye ilyen a vér, ami állandóan cserélődik, ilyen a bőrünk, ami folyamatosan kopik, a beleinknek a belső fele, ahonnan a tápanyag felszívódik, ott is nagyon sok olyan sejt van, ami állandóan kopik, hát nyilván ugye az emésztés során, és ezeket folyamatosan pótolni kell a szervezetnek, és ezek az őssejtek biztosítják azt, hogy ezek a pótlások létrejöjjenek. És vannak olyan szerveink, amikben nagyon-nagyon kevés őssejt van, ilyen a szívünk és az agyunk sajnos, tehát részben ennek köszönhető az, hogy ezek a betegségek, amik ezeket a szerveket érintik, ezek a legnagyobb mortalitásúak manapság a világon.
Ha azt kezdjük el boncolgatni, hogy mi az őssejt, illetve hogy az elmúlt évszázmilliók során mikor jelenhetett meg, melyik típusú élőlényben, akkor ezzel kapcsolatban mit lehet manapság tudni?
Hát ez nem az én szakterületem, az evolúció, és igazából alapvetően biztosat nem tudok róla. De hát tehát elkülönítünk ugye növényeket, állatokat, az állatok közül is olyanokat, akik sejtmaggal rendelkeznek, és akik nem rendelkeznek sejtmaggal. Tehát ezeket nem lehet igazából alapvetően azt gondolom egy kalap alá venni, de hát nyilvánvalóan az első sejt, ha létezett ilyen, ami megjelent ugye az ősóceánban, az egy őssejtnek tekinthető, hiszen az élet abból fejlődött ki, ha az evolúciót vesszük alapul, mondjuk akkor vegyük most tudományos alapnak ezt a dolgot. Ugye minden élő lényűségből jön létre. Mi itt ülünk egy páran, mi mindannyian egyetlen darab ősejtből jöttünk létre, az volt a megtermékenyített petesejt. Tehát ezen az alapon az élet kezdete, az ősejt kezdete. Tehát nem lehetett azt gondolnám, hogy igazából határvonalat húzni.
Jó, akkor ki tetszett mondani a következő kérdésemnek is talán a válaszát, hogy akkor az abszolút ősejt a petesejt?
Így van, pontosan. Tehát a petesejtet, a megtermékenyített petesejtet mi tudósok totipotensnek hívjuk, azért totipotens. Igen, hát mint egy uralkodó, ugye? Tehát ő a totipotens, meg omnipotens, meg mindenre képes. Abból egy egész szervezet létrejöhet, ez akár egy növény, akár egy állat, akár egy ember. Ugye ezekből minden létrejöhet, úgyhogy őket hívjuk totipotens sejteknek. És ezen kívül van még kétféle őssejt, ahogy az fejlődést, tehát az emberi fejlődést például elképzeljük, akkor ugye a megtermékenyített petesejtel indul az útjára a méh felé, és amikor a méhhez eljut és beágyazódna a méhbe, azelőtt van egy állapot, amit mi kutatók el tudunk különíteni, és ebben az állapotban van egy olyan sejtcsomó, ez úgy kell elképzelni, mint egy labda, aminek a közepén van egy tömörebb kis gombóc. Ebben a tömörebb gombócban van az összes olyan sejt, amiből a testünk fölépül. A külső része, a burok, az pedig pontosan azt építi föl, például a magzatburkot, a méhlepényt, tehát mindazt, ami nem a test lesz, hanem az ellátó része lesz ennek a dolognak. És ha ezeket a sejteket, ezeket a belső sejteket, amiből a test lesz, kivesszük, akkor bizonyára tudunk mindenféle testi sejtet csinálni belőle, ezért ők még nagyon-nagyon sokat tudnak, nem tudnak már mindent, de még nagyon sokat tudnak, őket hívjuk pluripotensnek. És amikor kialakulnak a szövetek, mondtam, hogy minden szövetünkben most is, ahogy ülünk, van bennünk ősejt, ezeket szöveti ősejteknek hívjuk, és ezek egészen a szövet, a primitív szövetek létrejöttétől a halálunkig benne vannak a szervezetünkben. Tehát van a minden tudó, a sokat tudó és a keveset tudó ősejt. És ezekből épül föl a mi életünk valójában. És amiután megszülettünk, akkor már csak a nőkben szokott ugye totipotens ősejt lenni, amikor éppen megfogan a következő gyermekük.
Jó, a következő kérdésem lett, hogy egy ideig ez lesz az utolsó, hogy a petesejt az miből lesz?
Hát a petesejt érése az mindjárt az embrionális fejlődésben elkezdődik. Tehát a petesejt, mondjuk ne is válasszuk szét ilyen alapon, mert a hímivar sejtek is nagyon hasonló utat járnak be ugye a férfiakban, vagy a hímnemű egyedekben. Tehát ők nagyon hamar elkülönülnek az összes többi sejttől, és ugyanúgy, ahogy kialakulnak az ujjaink, vagy kialakulnak a szívkamráink, ugyanúgy ezek a sejtek is elkezdenek érni, és eljutnak egy olyan helyre, ahol addig tárolódnak, ugye ezt mindenki tudja, mondjuk a petefészekben a nőknél, amíg aztán az érésük be nem fejeződik, és el nem indulnak azon az úton, ami hát nyilvánvalóan vagy a megtermékenyülés útján, vagy a kiütés útján. Tehát már, amikor megszületünk, akkor megvan az összes ivarsejtünk. A férfiaknak a ímivarsejték, a nőknek
meg. De akkor most a válasz az, hogy a petesejt az végeredményben az ősejtből van?
Minden sejtünk az ősejtből van. Minden sejtünk az ősejtből van, de a petesejtek egy külön életutat járnak be. Tehát ők nem valamelyik szervvel együtt fejlődnek, tehát nem a vérrel együtt fejlődnek, vagy a szívvel együtt fejlődnek, ők egy külön szervként fejlődnek valójában a szervezetben.
Tehát akkor magyarán az ősejt az majdnem annyira megfejthetetlen, mint hogy hogyan keletkezett a világegyetem, ugye? Tehát nem láthatunk mögé.
Igen, tehát biztosan tudjuk, hogy volt egy kiindulási állapot, hogy pontosan milyen volt ez az állapot, mondjuk talán a megtermékenyített petesejtnél jobban tudjuk, mint a világegyetemnél. Ez azért van, mert bizonyára hallottak már arról, hogy van mesterséges megtermékenyítés. A mesterséges megtermékenyítés azt jelenti, amikor kivesznek egy petesejtet és egy hímivarsejtet, ugye az apából és az anyából, és ezeket laboratóriumi körülmények között hozzák össze, ott történik a megtermékenyülés, és ezért látjuk, tehát pontosan tudjuk, hogy milyen folyamatok zajlanak le akkor, amikor egy petesek megtermékenyül. Tehát lehet mikroszkóp alatt látni ezeket a dolgokat. És ezért arra egy kicsikét többet tudunk. És onnantól tudunk semmit se, amikor visszateszik a megtermékenyített petesejtet az anyukába, és hát onnantól gyakorlatilag körülbelül annyit tudunk róla, mint a világegyetem keletkezéséről.
Tényleg úgy tetszett említeni, sokan, hát itt is egy néhányan vagyunk, akik nem látunk, meg gondolom, akik majd meghallgatják. A mikroszkóp alatt hogyan néz ki egy őssejt?
Az őssejt az egy kicsi kerek sejt. Úgy kell elképzelni, talán mint egy, nem is tudom mi ez, mint egy gránátalmamagot. Hogyha az ember evett már gránátalmamagot, akkor az tudja, hogy kicsi, kevéske kis lé van rajta, és jó nagy magok vannak benne, de a petesednél csak egy magja van, de nagyon kicsi, kevéske az a rész, ami ilyen vizes, és körülvesz, és egy jó nagy magja van. És hát kerek. Kicsi és kerek.
Tehát ilyen lencse alapú,
mondjuk. És kicsit domború is. Mert
nem, igazából inkább, tehát olyan igazi gömböcske, kis gömböcske, szőlőszemecskék, vagy nem tudom miket kell elképzelni, csak nagyon kevés mély van benne, és nagyon-nagyon sok a mag. Tehát a sejt maga nagyon nagy benne.
Uh-huh. Jó, köszönöm, akkor kérdezzetek.
A kutatások során ön csak a vérből dolgozik, vagy pedig más szervrészt is kutatnak, vagy az a kiinduló alap a vér, amiből elindulnak ezek a kutatások, amiből is aztán gondolom, hogy a gyógyszerek, meg azt képzelem, hogy a műtéti eljárásokhoz is tudnak nyújtani segítséget.
Hát nem, nagyon jó irányba gondolkozik. Az őssejtkutatások nyilván a vérsejtekkel kezdődtek, hiszen említettem, hogy ezt nagyon hamar felfedezték. Ráadásul ugye gyorsan is regenerált, tehát gyorsan újul meg a vérsejt, tehát könnyű rajta kapni a működésén. Ugye ez nyilvánvaló egy gyereket, aki állandóan ugrándozik, hamarabb észrevesznek, mint az, aki csöndes. Úgyhogy így a vérsejteket nagyon hamar észrevették, és nagyon hamar arra is gondoltak, hogy ha a saját szervezetünket tudja az őssejt, a vérképző őssejt, az médiumunkat meg tudja csinálni, akkor azoknak az embereknek, akiknek a vérével van probléma, hát ha lehetne segíteni egy olyan ember vérével, aki egészséges. És ugye ez történt az 1940-es, 50-es években, ezek az első úttörő kísérletek, hogy olyan embereknek a vérképző őssejtjeit adták betegeknek, akik egészségesek voltak. Tehát vették az egészséges őssejtet, és betették egy olyan ember szervezetébe, akinek beteg volt a vérképző őssejtje. Milyen betegségeket lehet ilyenkor elképzelni? Elsősorban a leukémiákra kell gondolni. Tehát akinek megbolondul az őssejtje, megbolondul a szervezete, nem hajlandó már mindenféle vérsejtet gyártani, csak egy fajtát az elönti, ezek ugye azért higgyek fehér vérűségnek, fehér vérsejtek túlszaporodnak például. Tehát ilyen betegségekre vagy olyan betegségekre lehet gondolni ilyenkor, amikor annyira nagyon-nagyon súlyos allergia van, tehát a vérünk saját magunk ellen fordul, és annyira csúnya allergiás reakciók vannak, hogy ez az életet kockáztatja. Nem ilyenkor szoktak úgynevezett csontvelő transzplantációt csinálni, mert hogy a vérképző őssejtek azok a vörös csontvelőben vannak, ezek főleg itt a csípőcsontban helyezkedik el ez a csontvelő, és akkor onnan szoktak csontvelőt venni, és azt lehet például tudni, hogy több százezer ember életét megmentették már, és mondjuk a gyerekkori fehérvérűségnek a 70%-a ebben a módszerrel gyógyítható. És hát akkor ugye ezek az őssejtek, a vér őssejtjei, és ezek, mint mondtam, szöveti őssejtek. Most más szöveteink is vannak, van például bőr őssejtünk, ugye arról is beszéltem, vagy említettem már, és bőrőssejteket is szoktak kivenni, és szoktak laboratóriumban felszaporítani. Ezeket az őrségeket arra szokták használni, hogy valaki nagyon-nagyon megég, akkor befedjék vele az égett területet. Mondjuk az égési sérülésben általában nem azért szoktak meghalni az emberek, mert túladás van, vagy bármi, hanem hogy elpárolog a víz a szervezetükből. És hogyha be tudják fedni egy sejtréteggel, akkor ezt a párolgást, ezt az azonnali párolgást meg tudják oldani, addig, amíg aztán egy csomó minden más lehet csinálni a beteggel. Léteznek még olyan őssejtek is, amik az ereket képzik, tehát érképző őssejtek, ezek keringenek a vérben, ezeket olyan betegeknél szokták alkalmazni, akiknek a valami miatt nagyon elhal a keringés a lábukban, kezükben, üszkösödnek. Ugye egyes típusú diabétesznél ez elég gyakran előfordul, ha időskorban, és akkor oda befecskendezik arra a területre, ami elhalt ezeket az érképző őssejteket, és ez ilyen picike kis ereket csinál, és ettől ugye megjavul a keringés, megjavul az oxigénellátás a szervben, és visszafordulhat az a folyamat, ez az üszkösödési folyamat. Tehát ezeket a szöveti őssejteket nagyon sok mindenre használják. A megtermékenyített petesejtet nem használják, igazából, tehát a humánban nem használják semmire. Ez etikai kérdés, és általában elég sok vita van körülötte, de minden esetre ugye, ha elképzeljük, hogy mire lehetne használni ezt, akkor mindjárt az jutna az eszünkbe, hogy klónozni lehetne embereket vele, és hát ez az egész világon tiltva van, hogy embert klónozzunk. Úgyhogy ezeket a sejteket emberi vonatkozásban nem használják, de használják állati vonatkozásban, klónoznak állatokat, olyan állatokat klónoznak, amik kihaló félben vannak például, tehát őserdei állatokat, tehát amiről kifejezetten tudok, az egy ilyen brazil farkas, amit így klónoztak, meg egy vadmacska faj, tehát amik kihaló félben vannak, és már nincsenek, tehát nem tudjuk másképp szaporítani őket.
És mennyire életképesek, azt tetszik tudni?
Hát ezek az állatok egyébként is csak állatkerti körülmények között tudnak már megmaradni, mivel hogy ugye nyilván azért pusztulnak ki ezek az állatok, mert a természetes környezetüket
voltunk. De mint állatkerti környezetben ott életképesek?
Igen. Hát ezek általában egy nagyon kihordani is, általában egy nagyon közeli fajnak az anyája szokta, tehát egy vagy macskát, egy házi macska szokott kihordani, és felnevelni is a kölyköket ezek szokták. Nyilvánvalóan. Akkor lehet azt képzelni, hogy úgy klónoznak, hogy tenyészállatokat, tehát versenylovakat, teheneket, kutyákat, akik nagyon jó genetikai állománnyal rendelkeznek, azokat szokták még klónozni, illetve szoktak még egy dolgot csinálni, azt miattunk csinálják, hogy olyan laboratóriumi állatokat hoznak létre, amiken olyan kísérleteket tudnak végezni, ami az emberhez nagyon közeli dolgokat tudunk vizsgálni rajtuk. Ami neki úgy alapvetően nem lenne, de mi bevisszük, hogy tudjunk ilyen dolgokat vizsgálni. Disznókat szoktak általában erre használni.
Szívizmunk.
Így van, pontosan. Holdizálják bizonyos szempontból a disznókat, és akkor ezeken kutatnak. Tehát akkor megbeszéltük a szöveti őssejteket, megbeszéltük a mindentudókat, és amivel én foglalkozom, az a kettő között van, az a majdnem mindentudós őssejtek. Én azzal foglalkozom elsősorban, szövetivel is foglalkozom, de most már inkább ezekre az úgynevezett pluripotens őssejtekre tértünk át az utóbbi 10 évben. És hát ezeket pedig arra lehet használni, hogy
egyébként ez a majdnem minden tudok, ez az, amikor megtermékenyül egy vetesejt és elterik 15 nap.
Így van, pontosan. Jó. És utána tehát most a labda közepét szedtük ki, és arról beszélgetünk. Ugye hát nyilvánvalóan azt mondtam, hogy minden testi sejt abból jön létre, tehát ő minden testi sejt is tud akkor. Sajnos elkezdtük, de szerintem
foglalják helyet, és
be lehet ide kapcsolódni, mert majd próbáljuk úgy beszélni, hogy mindig visszahivatkozok, mindig úgy elmesélni.
Csak azon lehet fordulni.
Szóval, tehát ha minden testi sejtet tudnak csinálni, akkor mi abból mindent tudunk csinálni is. Ugye? Nyilvánvalóan. Hát nem vagyunk egy természet, úgyhogy annyira nagyon jól nem megy még nekünk, de azért tényleg van olyan, hogy dobog a szív laboratóriumban, tehát úgy értem, hogy nem szív, hanem csak olyan szívizomsejtek maguktól összehúzódnak. Meg van olyan, hogy idegsejtek keletkeznek, és azok átadják egymásnak az információt, és mi azt bizonyos körülmények között, bizonyos technikákkal látni tudjuk. És mivel hogy ilyeneket tudunk csinálni, nyilvánvalóan egyből arra gondol az ember, hogy akkor, hát akinek nincs szívizma, majd adunk neki, és aki az idegsejtjeit veszített el, azoknak majd idegsejtet termelünk. És
halló ideget is tudnak csinálni.
Hát mi nem tudunk semmit. Igazából még semmit nem tudunk csinálni, de nagyon-nagyon küzdünk. Az egyetlen dolog, ami most úgy néz ki, hogy tényleg működik, és nagyon sok klinikai kipróbálás folyik ebben, az, hogy a sárga foltnak a sejtjei, azok el tudnak halni időskorral, ugye? Illetve, hogy van egy olyan fajtájának a makula degenerációnak hívják ezt, ami már fiatalabb korban létrejön. Tehát most olyan van, hogy ebből a majd minden tudó ősejtből csinálnak ilyen sárga folt sejteket, az beinjektálják a szemnek a megfelelő részére, és ott ezek a sejtek megtapadnak, megtalálják a kapcsolatot, és látásjavítást lehet elérni velük. Tehát ezt már csinálják. Ezt már csinálják.
Erről lehet kérdezni, mert
persze,
én a retina egyesülettől érkeztem.
Igen.
És még pont ebben a témában már 2000 óta tulajdonképpen figyelem ezeket a kutatásokat, hogy ez régen kutyában, állatban, patkányban, érjen, stb. Hát, aztán most eljutottunk odáig, hogy már ember.
Igen.
És már 3 study is folyik így ebben van, a témában. Pontosan. Az egyiknek pont most van vége. Így ez az Advanced Cell Technology-nak a study-a.
Éppen tegnap előtt néztem rá, hogy most éppen, hogy...
Akkor még lehet szórnak?
Igen.
És van már valami kitérem? Két hete még nem
volt. Én tegnap előtt néztem meg, akkor még nem volt semmi.
Nem, de már decemberre érték, mert többször halasztották
is, hogy így decemberre.
Tehát nem tudom se, akkor ennél többet
nem. Nem, most sajnos ennél többet erről nem tudok, de hát azért ez nagyon úgy néz ki, hogy ez azért...
Hát megindult ilyen tavaly egy 2013-ban a következő, ami csapokat és pálcikákat fog, ez most csak ilyen retinál pigmentet,
így ilyen sejteket
fog, RPL-65 is, vagy RPL-sejteket fog.
Igen,
hát tudnak visszatelepíteni, ha megkapja a törzskrémet. És hát nem tudom, hogy ezt ugye egymás mögé tesz az ember a két terápiát, akkor valami olyan filozófia állt mögött, hogy először ugye ez az RPE sejtvéteg, ez ami táplálja a csapokat és a pálcikákat.
Igen.
Tehát mintha megágyaznánk nekik, ugye első körben kap egy ilyen megágyazó technológiát, ez a beteg retina, és akkor egy második körben lehetnének kompitant csapokat és a pálcikákat visszatelepíteni. Szóval én nézek ebben valami logikát, nem mindenki érez, egyébként szemorvosok nem éreznek ebben ilyen típusú logikában.
Hát az a helyzet, hogy nagyon-nagyon nehéz megmondani azt, hogy a szervezetbe visszatéve a sejtek hogy fognak működni. Rettentő sok olyan kísérlet van, amiről azt gondolná az ember, hogy ez nem fog működni. És olyan nagyon érdekes, hogy működik. Tehát, hogy egy dolgot el szeretnék mondani, hogy bedobtam ezt a fogalmat, hogy klinikai kipróbálás. És azért ezt szeretném elmagyarázni, hogy mit jelent ez. Tehát valójában az, hogy mi kutatunk a laboratóriumban, sejteken. Próbálkozunk, és amikor úgy gondoljuk, hogy már nagyon jó sejtjeink vannak, akkor elmegyünk azokhoz, akik állatokkal foglalkoznak. Akkor ők csinálnak nekünk olyan állatot, amely diabéteses, meg vesebeteg, meg a szeme nem jó, vagy a füle nem jó. És akkor megpróbáljuk mi ezekkel a sejtekkel ezeket a problémákat rendbe hozni. Ha ez nagyon-nagyon jól megy, akkor az ember kereshet, vagy próbálhat keresni egy nagy gyógyszergyárat, akinek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok pénze van. Rettenetesen sok pénzbe kerülnek ezek a dolgok, és akkor elindulhat egy ilyen clinical trial, vagy klinikai kipróbálás, ami 3 fázisból szokott állni. Az első fázis az, hogy ne ártson. Tehát, hogyha azokat a sejteket oda betesszük, akkor ne legyen semmi baja az embereknek tőle. A második az, hogy tényleg hatékony legyen, tehát hatékonyabb legyen, mint az, amivel eddig gyógyították ezt a betegséget. És a harmadik pedig az, hogy akkor, amikor ez a kettő, hát ez olyan, hogy mit tudom én, meg kipróbálják 50 emberen, majd kipróbálják 150 emberen, kipróbálják 5000 emberen. és a harmadikon is túljut, tehát semmiféle mellékhatása nincsen, amit ne tudnánk kiküszöbölni, hatékony is lesz, és tényleg a betegség szét, tehát sok-sok beteg embert meg lehet gyógyítani, akkor juthat el oda, hogy engedélyezzék ezt a készítményt. De még az engedélyezési eljárásban is egy csomó buktató van, ez egyrészt nem is értek nagyon hozzá, másrészt meg folyamatosan változik, de tehát ez egy nagyon hosszú procedúra, hogy valamiből kialakuljon a bevált klinikai kezelés. De ugyanakkor ezeken a honlapokon mindig lehet olyat olvasni, hogy toboroznak embereket a hármas fázisban, mert akkor nagyon sok betegkel, ugye, és akkor oda lehet jelentkezni. De hát nyilvánvalóan sajnos ezek elsősorban Amerikában és Angliában folynak, és ilyenkor a betegeknek elérhetőnek kell lenni. Tehát az a beválogatásnak az egyik szempontja, hogy ott kell lakni, a vizsgálatokra el kell tudni menni, a kezeléseket tudni kell.
Nincs olyan, hogy akkor mondjuk a vizsgálatokat itt is el lehet végezni Budapesten, ami a protokollnak a
része? Nem, általában az van, hogy ezeket a klinikai, itt nagyon szigorú szabályok vannak. Tehát megmondják, hogy mit kell, hogy kell és melyik centrumban kell ezt megcsinálni. Tehát ha ez egy vérnyomás mérés, ezt akkor is ott kell megcsinálni, azokban a centrumokban, amiket erre kijelöltek, hogy összehasonlíthatóak legyenek az eredmények. Tehát azt ilyenkor még nem szabad, hogy most akkor itt is, meg ott is, meg amúgy is, mert egy vérnyomás mérés vagy egy vérvétel az egyszerű, de ennél azért komolyabb tesztek is vannak, és hogy megbízható eredményeket kapjunk, ez általában ahhoz szoktak a centrumokhoz, amik elindítják ezt.
Jó, tehát a kapcsolatot örefel egy ilyen kutatási terület, tehát arra gondolok én, hogy a kutatók orvosokkal, gyógyszerészekkel állandó kapcsolatban van, vagy pedig csak akkor, amikor már valami nyomon jár, talán így fogalmaznám meg.
Hát nem egészen van ez így, mert ugye nekünk az is fontos, hogy lássuk, hogy mi az, amit meg kell gyógyítani. Mi lenne jó, ha meggyógyítanánk, ugye. Nagyon-nagyon sok betegség van a világon. Ha én magyar kutatóként dolgozni akarok valamin, akkor elsősorban arra kell törekednem, hogy olyasminket próbáljak meg elősegíteni a gyógyulást, ami Magyarországon egy komoly egészségügyi probléma. Olyan betegségeket kell választanom, vagy próbálok választani, ahol jó klinikai partnereim vannak. Tehát fogok találni olyan betegeket, akiket vizsgálhatok, azok rendesen körül lesznek írva, tehát nem, hogy mondjam, csak jók a diagnózisok, tudom követni a betegeket, mi történt velük, tehát én is kaphatok vissza információkat, tehát olyan helyzetet próbálunk kialakítani, ahol a kutatás és az orvosi gyakorlat összekapcsolódhat. És hát a gyógyszergyárakkal megállandó folyamatos a kapcsolatunk. Folyamatos.
Folyik most valami konkrét betegségben ilyen őssejtes kutatás? Az hát, akadémia égiszállat?
Nagyon sok betegségben folynak ilyen kutatások. Én nem tudok, én csak az őssejt kutatásokról tudok beszámolni, és azokat sem ismerem természetesen teljes mértékben. De azt az érképző őssejtet említettem. A Debreceni Egyetemen ilyen klinikai kipróbálás kettes fázisban tartanak azzal, hogy ilyen egyes diabéteszeseknek lábüszkösödés elleni ilyen sejteket adjanak. Ugye a csontvelő transzplantáció folyik. A László Kórházban van gyermekcsontvelő transzplantációs osztály és felnőtt csontvelő.
De ez egy nagyon bonyolult műtét, ez több 10 millió forint ennyi műtét.
A csontvelő transzplantáció? Igen.
Tehát ott ugye eltávolítják, elődik az egész saját...
Így van, tehát a csontvelő transzplantáció ugye az azt jelenti, hogy rosszabb, tehát teljesen rossz a vérképzése. Elromlott valami. Az csak úgy lehet, hát mint amikor maga kicserél egy csavart. Sajnos azt a régi csavart valahogy ki kell lazítani, ki kell szedni, és egy új csavart kell betenni. Az egy nagyon gyilkos dolog, mert ami közben az embernek kiszedik ezt a rossz csavarját, a közben teljesen végtelen a szervezet a fertőzésekkel szemben.
És ez hogy működik? Milyen testrészhez nyúlnak hozzá? Hogyan nyúlnak hozzá? Ez kíváncsi sem.
Alapvetően ez nem egy nagy műtét. Tudnélik, az, aki adja, annak súlyosabb a beavatkozás, mint az, aki kapja. Már úgy abból a szempontból maga a műtét. Tudnélik, a csípőcsontból szokták venni a csontvelőt, Most már vannak olyan technológiák, hogy keringő vérből is lehet, tehát vérből is lehet venni csontvelőt, illetve köldögzsinór vérből is lehet ilyen őssejteket szerezni, vérképző őssejteket. Tehát három forrás van, de mondjuk az, akinek punktálja, tehát akinek a vörös csontvelőből veszik, az egy elég fájdalmas beavatkozás. Aki kapja, az egy infúzióban kapja meg a sejteket, a sejtek oda találnak, ahova nekik kell. Úgyhogy az a probléma, hogy előtte teljesen kiírtják a teljes immunrendszerét, tehát abszolút a teljes immunrendszerét, tehát az orvoson kívül az a beteg senkivel nem érintkezhet, az összes, tehát a kanalát, az ételét, mindent besugároznak mielőtt, tehát hogy csíramentesítenek mielőtt ezt megkapja, és ez hosszú folyamat, több hónapig tart, mire végre kikerülhet a
kórházból.
Hát legalábbis abból az elkülönítő részből. Így van. Tehát ez tényleg nem egy egyszerű dolog, de azt gondoljuk, hogy belehaltak ebbe a betegségbe nagyon sokan, és most bizonyos típusai tudjuk gyógyítani, akkor azt gondolom, hogy
igen. Ez így van. Meg Miskolcon is van egy ilyen centrum.
Így van, pontosan Miskolcon.
Ez még mindig igaz, hogy 40 év felett nem lehet csontvelő transzplantációt csinálni, mert eredménytelen?
Én ezt nem hallottam, hogy 40 év fölött.
Pár évvel ezelőtt, hogy Antal József is, neki is ilyen problémája volt, és annak idején...
Neki volt, nem az volt a problémája, nem? 40 év fölött volt, hanem az volt a problémája, Hodgkin-szindrómája volt, és ez nagyon-nagyon rosszul gyógyítható. Tehát vannak nagyon agresszív leukémiák, amiken már azt sem segítsen.
Jó, akkor tehát... Az autoimmunbetegségek is, hogy így kifejlődtek, vagy... célirányosan vizsgálják, kutatják, és onnan ered, hogy az őssejtkutatók vezetik erre rá, hogy szaposodjanak erre orvosok?
Nem. Az autoimmunbetegségeket előbb ismertük, és nem minden autoimmunbetegségre használjuk az őssejtterápiát. Tehát vannak olyan autoimmunbetegségek, ezek az egyszerűbb allergiáink, hát erre nem fogunk ugye egy ilyen nagyon súlyos műtét beavatkozást, tehát bele is lehet halni, csinálni nyilvánvalóan. De olyasfajta betegségekre, amik komolyan veszélyeztetik az életet, azokra igenis lehetséges. Mert ott is ugye az a probléma, hogy a fehérvérsejteink megtámadják a saját szervezetünket.
Szeretném megkérdezni, hogy egy ilyen pluripotens őssejtet, hogy lesz rá arra, hogy abból mi legyen? Tehát, hogy abból vérsejt legyen, vagy más szervezet is?
Azt szoktam mondani a főnököm, hogy ez a főzés tudománya. Tehát önneki ez úgy néz ki, hogy ott vannak a sejtek, mi rakunk rá egy kis sót, egy kis borsót, öntünk rá egy kis, tudom én, paradicsomlevet, és ennél csak egyszer csak szív lesz belőle. Tehát ezt úgy szoktuk csinálni, hogy veszünk egy egeret, és megnézzük, hogy az egérkének a színe hogyan fejlődik ki. Megnézzük, hogy milyen növekedési faktorok kellenek neki ahhoz, hogy kialakuljon a kamra, a pitvar, legyen neki keringése, hogy elkezdjen dobogni. Tehát, hogy ezeket a dolgokat meg lehet vizsgálni egérben. Ugye, hogy milyen tápanyagok, meg mindenféle faktorok kellenek ahhoz, hogy kialakuljon egy szív. És akkor mi ezt megpróbáljuk imitálni a laborban. Tehát azt mondjuk, hogy az egérnek az első 5 napban ez meg ez kell. Akkor megpróbáljuk azt humán megfelelőjét beletenni oda a sejtek közé. És akkor reménykedünk, hogy akkor nyilván van egy állapot, amit fel tudunk ismerni az egér alapján. Ugye, hogy na, ha a sejtek már elkezdenek mondjuk én azt hosszabbá válni, akkor az már jó kezd lenni, akkor onnantól lehet tenni a következő, meg a következő, akkor utána már látjuk, hogy némi aktivitás van, akkor utána lehet tenni a következőt, és akkor így jutunk el odáig, hogy mondjuk most már lehet bétasejteket csinálni, ami inzulin termel. Ami egy hihetetlen dolog, mert az most a tavalyi évben jelent meg ez az a tanulmány. Hát képzeljük el, hogy ugye az egyes típusú diabéteszesek azok hát nagyon pici gyerekkortól kezdődik ez a betegség. Ha lehetne ilyen sejteket beültetni a szervezetükbe, akkor ugye nem lenne szükségük inzulinra, meg meg az a sok rettenetes mellékhatás, ami az a cukorszint ingadozásból adódik, az mind elkerülhető.
Én olyat hallottam, bocsánat, hogy Kanadában hasnyálmirigy átültetéssel állítólag, amit vesét is kell akkor cserélni, de hogy kicseréltük ugye a vesét, meg a hasnyálmirigyet, és akkor nem volt cukorbeteg az illető. Most ez, erről hogy vélekedik?
Hát, én mondjuk, ez véletlenül ér. Tehát ez azért értek, mert egy rövid időre foglalkoztam ebben is. Tehát a hasnyálmirigy transzplantáció az minden szerv transzplantációja elég problémás, ugye? Mert kell találni egy donort. És hát donor kevés akad, ugye ez nyilvánvalóan olyan...
Páros szervből könnyed.
Páros szervből könnyed, így van, páros szervből könnyed. De a hasnyálmirigy az pont egy olyan nagyon-nagyon rossz szerv, hogy abban a pillanatban, hogy leáll a keringés, a hasnyálmirigy elkezdi emészteni saját magát. Kiszabadulnak azok az enzimek, amik egyébként arra használódnak, ugye, hogy a tápanyagot megemészük. És sajnos ez, tehát nagyon-nagyon gyorsan észlelni kell, hogy egy jó donor kerül az osztályra, ugye. Annak a keringését azonnal fönn kell tartani. Tehát ugye donor az lehet, abból lesz donor, akinek az agyhalálát megállapítják. Az úgy néz ki, hogy utána azonnal rákapcsolják a lélegeztetőgépre, és más tességesen fenntartják a keringést. Azért, hogy a szervei ne menjenek tönkre. Most a hasnyálmirigy a legérzékenyebb szerv. Tehát egy 10 perc marad már, akkor nem használható a szerv. A másik probléma pedig az, hogy az egyes típusú diabétesznél pont az a probléma, hogy a saját immunrendszerünk eszi meg a hasnyálmirigyünket. Mert megkaphatja a hasnyálmirigyet a beteg, és éveken keresztül nyilvánvalóan nem lesznek problémái, de az alapproblémát nem oldottuk be, tehát ez a probléma újra és újra elő fog jönni, mert a másik hasnyálmirigyet is meg fogják sajnos támadni ezek a sejtek.
De akkor ez csak a kettes típusnál használható akkor. Mondjuk én mondom, hála Istennek, nekem nincs ilyen bajom, csak hallottam róla.
Nem, azért próbálkoznak az egyes típusnál nyilvánvalóan, hiszen sokkal fiatalabb betegekről van szó, és sokkal
igen, persze, érthető.
Csak azt tettek, ez egy megoldás, de nem egy végleges megoldás. Ezt szerettem volna
vele. Nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy ha a szervezetben van egy őssejt, akkor nyilvánvaló, hogy a életfunkció, ez az energiát honnan szerzi. De amikor kivesznek egy-egy őssejtet, akkor az mitől marad életben? Tehát honnan kapja az energiáját az élethez? Mit kap?
Hát mi etetjük őket, kap cukrot, meg ATP-t, ugye?
Az
adenin-trifoszfát az egy olyan molekula, amiből a sejtek az energiát kapják. Tehát az a villany a szervezetnek.
Igen.
Valójában tápanyagokat kap, természetesen olyan állapotban kapja a tápanyagokat, ahogy ő föl tudja ezt venni. Tehát nyilván nem kekszet morzsoló bele a médiumba, meg zöldborsó főzeléket, hanem a tápanyagoknak azokat a formáit, tehát aminósavakat, meg inzulint, meg itt, tehát nagyon-nagyon sokféle, ez egy folyadék, olyasmi, mint úgy lehet elképzelni, akik mesterségesen táplálnak, tehát egy ilyen folyadékot teszünk rá a sejtekre. Természetesen ebben a folyadékban van olyan dolog is, ami a növekedésüket serkenti. Ez általában borjúszérum szokott lenni közönséges sejtenyészeteknél, és akkor az ezekben nőnek.
És ez technikailag hogy néz ki? Mert ugye borzasztó pici az őssejt, hát gondolom valamilyen tűben van ez a folyadék, és akkor átcseppentik, vagy hogy néz ki ez a gyakorlatban?
Hát az ugye a kollégáimnak mondtam, hogy jövök ma ide előadni, és mondták, hogy de hát hogy fogsz itt előadni? Hát mondtam, hogy majd azt fogom mondani az elején, hogy nagyon jó helyzetben vagyunk, mert valójában olyasmiről fogunk beszélni, de a többiek se látnak. Az őssejteket az csak annyira nagyon kevés ember látja, aki foglalkozik vele, ugye eleve csak mikroszkóp alatt tudjuk megnézni őket. Mikroszkóp alatt, így van, mikroszkóp alatt látjuk, és úgy kell elképzelni, hogy körülbelül akkora edényekben tenyésztjük őket, mint egy pohár, csak nem olyan magas a pereme, tehát nagyon-nagyon alacsony kis pereme van ennek, egy kis lapos tálka, körülbelül olyasmi. És akkor nem kell eheztő, mert ez egy, mit tudom én, egy fél deci folyadékot teszünk rájuk. Tehát ezt pipettának hívjuk azt az eszközt, amivel ráteszünk, de alapvetően be is önthetnénk egy kis edényből. Tehát csak azért, hogy ne zavarjuk a sejteket nagyon ezzel a nagy, erős folyadék sugárral, hogy beöntöm, így finoman szoktuk a peremre tenni a folyadékot, hogy finoman cserélgetjük. Tehát leszívjuk a folyadékot és visszarakjuk. Ilyen, az maga a tenyésztés, tehát az etetés nagyon egyszerű. Az összes többi az borzasztó bonyolult, de etetni nagyon könnyű őket. Azt még a könnyűtől is tudjuk.
Ez a differenciálódás, ez akkor vegyszerekkel van előírva, hogy ki melyik ősebből mi differenciálódik, majd azt vegyszerek írják le neki?
Hát próbáljuk leírni.
De ugye a szervezetben, amikor ez történik, ugye 9 hónapos anyabébai fejlődésben mégis ez történik, ott vegyszerekkel szabályozva?
Hát nem vegyszereknek írnám én ezeket, hanem inkább faktoroknak. Tehát ezek nem kémiai molekulák abból a szempontból, hogy hát vannak köztük olyanok is, tehát vannak fehérjék, peptidek, tehát mindenféle van, de nagyon-nagyon fontos a sejt-sejt kölcsönhatás is. És részben azért van az, hogy mi nem tudunk nagyon jó ilyeneket gyártani, mert nincsen meg az a környezet, amit tudunk adni nekik.
Tehát ezek egymással is beszélgetnek?
Ó, hogyne! Csodálatosan beszélgetnek egymással. Tehát az ember csinál egy ilyen idegsejt tenyészetet, és akkor ugye az idegsejtek azok átadják az ingerületet egymásnak, ezt láthatóvá lehet tenni. Az ember belenéz a mikroszkóba, és betesz egy ilyen festéket, ami ezt láthatóvá teszi, akkor azt látja, hogy villog össze-vissza minden. Tehát olyan, mint egy tűzi játék. És látjuk, hogy akkor ezek ottan beszélgetnek. És hogyha teszünk bele valami vegyszert, amitől ők gyorsabban beszélgetnek, vagy teszünk a szívre egy kis koffeint, ugye, megittatjuk őket kávéval, akkor mindjárt elkezdenek egy kicsit gyorsabban dobogni. Tehát nagyon-nagyon szépen reagálnak
ezek. Igen, az már differenciálódott.
Igen, a differenciálódott.
Magára a differenciálódás folyamat.
A differenciáció folyamatát, igen, ezekkel a vegyületekkel. Tehát nem mondjuk azt, hogy egyszer, vegyületekkel, igen, így van. Tehát vegyületekkel próbáljuk irányítani. És az is fontos, hogy melyik nap mennyit kapjon az egyik vegyületből, meg a másikból. Mert a szervezetben általában úgy van, hogy időben és térben is eloszt, tehát más mennyiségek vannak. Tehát ugye, hogy az eleje vagy a háta lesz ennek az élőlénynek, azt szabja meg, hogy egy bizonyos anyag itt sok, ott kevés. Tehát elől sok, hátul kevés. És akkor onnan fogja tudni, hogy ő első lesz, vagy hátsó.
Fejlesz, vagy fenék lesz.
Így van, fejlesz, vagy fenék lesz, meg hogy jobb lesz, vagy bal lesz, meg egyet, meg hányadik gerinc szombicán a csigolya lesz, meg ilyesmit. Tehát ezeket mind attól tudja, hogy ezek a vegyületek milyen térbeli és időbeli elosztásban jönnek.
Ebben ugye az az érdekes, hogy még hogy gyógyászatra akarjuk használni, akkor ugye csak egy injekció lesz igazából, amikor beadjuk ezeket a megfelelően reparált őssejteket arra a területre, mondjuk a szemről beszélünk, és állva volt a retinára, beadják az üvegtestbe, és az ott csak érintkezni fog a retinának a megmaradt részével, igen, és ebből fogja tudni, hogy ő neki tovább kell folytatni a differenciálódás folyamatát, hogy csak legyen belőle a páncika.
Így van, ez azért van, mert ugye ezeket a vegyületeket, amikor fejlődik a szervezetünk az anyamében, nem mi adjuk be, hanem a többi sejt termeli neki.
Ott ezt magának kell az egész
folyamatnak. Igen, mindenkinek adja a jeleket, fizikai kontaktus alapján is, és ezekkel a vegyületekkel is kommunikálnak. Tehát onnan tudja az első, hogy első lesz, mert lesznek olyan sejtek, amik oda ki fogják választani azt az anyagot nagy mennyiségben. És minél kevesebb első környezeti sejt lesz, ugye annál kevesebb ilyen anyag lesz. Tehát ezeket a vegyületeket mind a szervezet termeli saját magának, meg részben az édesanyja méhéből kapja őket. Ugye? És amikor mi visszatett, azért mondtam, hogy nem tudjuk, tehát igazából sose tudjuk pontosan, mi fog történni egy őssejtel, amit beteszünk a szervezetbe, mert ha megtalálja a jó környezetét, akkor meg fogja csinálni azt a programot, amire ő számba van. Az a baj, hogy ha rossz környezetbe tesszük, akkor rossz programot fog csinálni, és sajnos előfordulhat, hogy ez aztán ilyen tumoros elváltozásokhoz vezet.
Ez a két nagy probléma, hogy az immunreakció, az ősejtkezelés,
hát igen, ez a másik.
Ott nem kíván tumorhatás.
Így van.
Ezekről tudunk valamit, hogy ugye én például olvastam ilyet, hogy a szervezet nem nagyon reagál immunreakcióra az ősejtekre, mert valahogy olyan barátságosnak tekinteni, ha idegen testből származik az ősejt akkor is.
Hát az a helyzet, hogy a nagyon ősi sejteken tényleg nincsen nagyon sok olyan molekula, amiről fölismerhetne a szervezet, hogy ő más.
Nincs testi idegenfehérje.
Hát nagyon kevés. De abban a pillanatban, hogy elkezd valakivé válni, sajnos abban a pillanatban fel fog ismerni a szervezet. Tehát az ősejti állapotban nem nincsenek kifejeződve, de ahogy elkezd ebből bőrsejt lenni, vagy vérsejt lenni, azonnal elkezdi kifejezni ezeket a fehérjéket. És csak azokat tudja kifejezni, ahonnan jött, tehát akiből jött. Csak azokért tudja kifejezni, az meg idegen lesz annak, aki kapta. Ugye ez az összes szervtranszplantáción, sejttranszplantáción, ez mindig probléma, hogyha beültetünk valakinek a szervezetéből egy idegen egész szervet, vagy csak vért kap, ugye, mindannyian tudjuk, hogy van vércsopor, és azt nagyon figyelni kell. Akinek volt a környezetében ember, aki szervet kapott, akár csak csontvelőt is, ugye azt tudja, hogy ott a HLA, ugye a humán leukocita antigén egyezés is szükséges. Tehát vannak a felszínen molekulák, amiknek majdnem ugyanolyannak kell lenni, mint az enyém, hogy megkapassa az ember.
És még úgyis immunszupresszívokat szerető.
És még úgyis immunszupresszívokat szerető, igen. Na most a pluripotens ősejtekkel kapcsolatban van egy teljesen számomra egészen csodálatos dolog, ami egy új utat nyitott nekünk a kutatásban. Az 2006-ban történt az áttörés, hogy miután megtanultuk, hogy milyenek ezek a majdnem mindentudó pluripotens ősejtek, akkor azt is megtudtuk, hogy mitől jönnek. És akkor valakinek az a csodálatos ötlete támadt, Nobel-díjat kapott érte, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk ami már érett testi sejtjeinket visszaprogramozni olyan embrionális állapotba. És ezt meg tudta csinálni. És nagyon kevés dolog kellett hozzá, nagyon-nagyon kevés dolog kellett hozzá. 4 darab olyan mestergén kellett hozzá, ami bevegy a sejt maga, és ott elirányítja a dolgokat. Tehát visszapofozta a többieket az embrionális állapotba, és minden a legnagyobb rendben volt. Ez azt jelenti, hogy valakinek a saját sejtjéből egyszer lehetséges az, hogy gyártsunk retinát, meg szívizmot, meg idegsejtet, meg inzulintermelő sejtet, és ott feltehetően nem lesz probléma a kilökődés. Tehát ezzel az immunreakcióval ez a sajátja lesz.
Csak ott más lesz, hogyha géniba áll a betegség átvében, akkor meg a géniba benne marad.
Semmi gond, mi azt majd kijavítjuk.
Az létezik, hogy akkor először kijavítom?
Pontosan,
létezik. Utána vissza-vissza mondjuk most, ebbe most, a pluripotens állapotban.
És ez most majd nem szájász fissernél tartunk.
A fejlettségi szinten.
Mindegyikre tudok mondani olyat, hogy próbálkozunk. Éppen most próbálkozunk. Tehát most van olyan próbálkozás, a tavalyi évben jelent meg egy olyan klinikai kipróbálás, egy trial, ami arról szól, hogy az éces betegeket a vírus az egy fehérjén keresztül fertőzi meg. Tehát a sejten van egy ilyen kis csatornácska, és azon keresztül megy be a vírus. Ha ez nincsen, akkor nem megy be. Ezért azt csinálták, hogy éces betegeknek levették a fehér vérsejtjeit, kijavították, kitörölték ezt a csatornát, nevezzük csatornát, nem csatorna, de mondjuk nevezzük egyszerűségként annak, és akkor azokat a sejteket már többet nem tudta a vírus megfertőzni. Azok meg, akiket meg lehetett, a rosszak voltak még, azok meg szépen meghaltak, és akkor a jó túl tudtak szaporodni. Ugye most ezt pár emberen próbálták ki, de úgy néz ki, hogy működik. Tehát ezt hívjuk génterápiának. Amikor fogjuk a sejtet és kijavítjuk. És ugyanezt, hogyha tudjuk, hogy mi az, ami problémás, akkor ki tudjuk javítani. Tehát, hogyha ez egy gén, akkor igen. De hogyha ez egy összetett betegség, és nem tudjuk, hogy melyik gént kéne megpróbálni, akkor gond van.
Igen, ma a génterápia ugye úgy működik, hogy bevisznek egy plusz gént. Tehát nem úgy van, hogy a bent lévő gént megmanipuláljuk és megyünk egy helyen.
Nem, génterápia minden olyasmi, ami a genetikát megváltoztatva gyógyítással fordítható.
És a kemoterápiánál a rákos sejtekkel kapcsolatosan is ez az elv alapján állítják össze a gyógyszereket, vagy az teljesen másképpen viselkedik?
Hát a kemoterápia az ugye minden olyasmi, amit valami kemó anyaggal, tehát vegyszerrel terápiát csinálunk. A kemoterápiák azt használják ki, azt a részét használják ki, hogy ugye a rákossejtek nagyon gyorsan osztódnak. És próbálják ezeket a részeket, tehát azokat a tulajdonságokat eltalálni ilyen vegyületekkel, amik a gyors osztódásból következnek. És ezért van az, hogy olyasmi mellékhatásaik vannak, hogy például az őssejteket, tehát például vérszegény lesz az, akinek kemoterápiája van, meg például a vérképző őssejt osztódik, ugye meg azok a következő állapotok is, ami ugye egy sejtből elindulunk, 2-4, tehát azok az állapotok is nagyon gyorsan osztódnak, még hogy sok vérsejtünk legyen. Ezeket is pontosan ugyanúgy meg fogja támadni ez a szer, mert nem a rákos sejtet ismeri föl, hanem a gyorsan osztódó sejtet. Tehát ezért van az, hogy ugye a emésztőtraktus támadja, meg a vérképzés támadja, különben mellesleg még a kemoterápia. Hát a rákos sejteket is. Hát ez sajnos ez a mellékhatás.
Adminisztrációt igényel egy ilyen kutatási munka?
Nagyon nagyot. Nagyon ránk nehezedik ez az adminisztráció, de azt gondolom, hogy az életnek nincsen most már olyan területe, amire ne nehezedne rá az adminisztráció.
De nem a statisztikai hivatal felé.
Ahhoz képest, hogy én iskolába jártam, és az én szüleimnek mennyi adminisztrációja volt az én velem kapcsolatban, hogy aláírták az ellenőrzőt körülbelül, meg ahhoz én nekem mennyi van most a gyerekeimmel kapcsolatban, tehát ez én is.
Ez különbség, persze.
Hát hogy ne, tehát vagy nem tudom, tehát bármivel kapcsolatban. Tehát igen, itt is nő a papírmunka természetesen. Ugye nyilvánvalóan a humán anyaggal csak engedély alapján lehet dolgozni. A humán anyaghoz az engedélyt megszerezni, az nyilvánvalóan egyre nehezebb, azért egyre nehezebb, mert egyre többet tudunk. Az emberek ugye mindig mindent kikerülnek, tehát egyre több kikerülést kell kikerülnünk, és akkor hát ez nyilván duzzasztja ezeket a dolgokat.
Most, hogyha szalad egy gyík és elhagyja a farkát, akkor nem esik kétségbe, sőt, talán egy földigiriszta sem, hogyha egy bicikli átmegy rajta és kettő lesz belőle, tehát kapcsoljuk ide kicsit az őssejt kutatás dolgot. Hogy áll ez a része, tehát hogy egy embernek levágja valami a karját, akkor egész biztos lesz abban, hogy nem fog kinőni. Egyik élőlénynél miért nő ki, másiknál miért nem?
Hát tudtuk, csak elfelejtettük, mint a Robert Kitt az északi sarkot. Egy éves korig, hogyha a felső újperc levágódik egy csecsemőnél, és nem látják el a sebet, akkor visszanő. Tehát, hogyha mi nem avatkozunk be, akkor az vissza fog nőni neki.
Mi nő vissza?
A felső újperce.
A felső újperce?
Nem, ez az egész. Tehát csont is lesz belőle, bőr is lesz, itt be lesz idegezve, köröm lesz rajta. Tehát minden komplexen visszanő. Aztán ezt elfelejtjük. Ugye kifejlődik az emberi szervezet. A születés után még nagyon sok átrendeződés van a szervezetben. Legismertebb szokott lenni az a példa, hogy ugye a magzatban, a májban van a vérképzés, és az átterülik a csontvelőbe, de csak születés után. Tehát egy csomó minden átrendeződik még. Ugye egy csomó mindent anyukánktól kapunk a magzat is életünk során, és amikor kikerülünk, hát akkor sajnos be kell rendezkedni a saját életünkre, és úgy néz ki, hogy egy darabig még ezek az őssejtek, ezek a nagyon sokat tudó őssejtek ott vannak velünk, és aztán egy idő múlva, hát amikor már nincs rá akkor a szükségünk, akkor alapvetően ezek eltűnnek a szervezetből. Vagy csak annyira nagyon kevés van, hogy nem vesszük őket észre. Mert még az is lehet, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy vannak ott azért, csak annyira kicsi a többi mellett a számok, hogy egyszerűen képtelenség egyelőre észrevenni a saját ezzel a technikával, ahogy mi látjuk őket.
Most hallottam olyat, hogy Ankarában, hogy az évekkel ezelőtt volt, hogy valami rokonától, mert egy illetőnek úgy levált, tehát valami, tehát végtag, tehát nem működtek a végtődés, állítólag azon meglepődtek a nyugaton is, meg minden, hogy ilyen négyes végtag átültetést csináltak, és állítólag sikeres volt, állítólag működik, de ezt nem tudom, hogy hogyan tudták, mert ugye a transzplantációról már volt szó, hogy azt hogy tudták megcsinálni, nem tudom, de valószínűleg valami rokonának, vagy bárki.
De valószínűleg sem az őssejt kutatással.
Hát valami elvileg összefüggő.
Erről tudok valamit mondani, mert ha most előadást tartottam volna, tehát igazit, képekkel, akkor elhoztam volna a magyar koronát, amint Sten, Kozma és Damián látható, ők a transzplantációnak a védőszentjei, akik a 10-valahányadik, de mondjuk 2-3 században valamikor, tehát nagyon-nagyon régen, egyszer állítólag megcsinálták azt, hogy egy fehér templomszolgának a lábát levágták, és egy fekete rabszolgának a lábát vágták föl, és állítólag ez túlélt a műtétet, és utána még ment is. Na most a kép, amit föl szoktam vetni, de egy csomó angyal van körülöttük, és mondtam, hogy ilyen asszisztenciával nyilvánvalóan működött is a dolog, de hát ezt azért nagyon nehéz elképzelni, hogy ez megtörténjen. Tehát van az őssejtkutatással kapcsolatban, és ezt is mindig el szoktam mondani. Tehát van az őssejtkutatással kapcsolatban egy ilyen misztikus, meg kicsikét sarlatán része is a dolognak. Nyilván mindenki hallott arról, hogy Kínába viszik a gyerekeket, nyilván mindenki hallott
felnőttek is
Ukrajnába, Mexikóba, tehát olyan országokba, ahol a szabályozás egy kicsikét lazább. És ezekben az országokban mindenhol szöveti őssejtekkel dolgoznak. Tehát vagy köldökzsinór vérből szerzett vérképző őssejtekkel, vagy csontvelővel, vagy pedig ami még durvább, azt nem lehet ugye semmit sem tudni, mert nincsen erről dokumentáció, de abortált magzatoknak a sejtjeivel is dolgoznak.
Én hallottam.
Jó, várjál.
Tehát én erre a mai tudásunk szerint azt tudjuk mondani, hogy ugye az a szöveti őssejt arra való, hogy azt a szövetet regenerálja. Tehát arra, hogy egy vérsejtből, egy vérősejtből idegsejt legyen, arra valami kevés az esély, ha csak mi génterápiával be nem avatkozunk. Tehát csak úgy betesszük, akkor az úgy nem fog menni. Nem fog működni. Ott kezdődik a dolog, hogyha beteszik egy másik ember vérét a vérünkbe, és nem halunk meg tőle, akkor azt a mi immunsejtjénk el fogja pusztítani. Akkor ezt úgy szokták megkerülni, mindjárt egyenesen beleteszik a gerincfelőbe, ugye, ott nincsenek immunsejtek, akkor azok a sejtek ottan éldegélnek, megmaradnak. De semmiféle dolgot nem tudnak csinálni, viszont bajt csinálhatnak, és arra már van tudományos bizonyítékunk, hogy ezek bajt csinálhatnak, mert volt egy olyan eset, Izraelben egy kisfi, egy 15 éves fiúnak az agyában daganat keletkezett, jó indulatú daganat keletkezett, kivették a daganatot, és csak lánysejtek voltak a daganatban. Visszamentek, és kiderült, hogy Oroszországban volt őssejt terápián kétszer is, 7 és 8 éves korában. Tehát 8 évvel később, 7 évvel később ezek a sejtek egyszer csak fogták magukat, és elkezdtek nőni.
Én ugyanilyet olvastam, hogy 13 évvel később gerincbe orrszövet nőtt, mert
igen,
orvos
beültetőség. Igen, tehát orrősejteket, fogősejteket, mindenféle sejteket. Tehát erről beszélgettünk már egy kicsit, hogy megtalálja a kör, ha megtalálja a jó környezetet, van esélyünk arra, hogy azzá fejlődik, amit így kell. De ha nem találja meg a környezetet, akkor bármi lehet belőle, és az általában nem jó. Tehát senki sem szeretne szívén nőne egy fog, ugye. Nem az igaz.
Hát mondjuk az nem. Itt a talpán ott kilőne valami íze.
Ezekkel a dolgokkal nagyon vigyázni kell, és tudom, hogy a betegek mindig türelmetlenek és szeretnének meggyógyulni.
Hát minél hamarabb akarnak, azt mennek mindenhova.
Hát mindenki szeretne meggyógyulni, ha én beteg lennék, én is szeretnék meggyógyulni, és nyilvánvalóan mindig azt szoktak ilyeneket kérdezgetni tőlem, hogy vinném, vagy nem vinném, és mindig arra gondolom, ha az én gyerekem lenne, így tényleg nem tudnám megmondani, mit csinálnék. Azzal együtt, hogy tudom, hogy nincs sok esélyem, azzal együtt, hogy tudom, hogy akár veszélyes, nem tudom, hogy akkor mit döntenék. Az mindenkinek a saját döntése, mindenkinek a saját felelőssége. Én mint kutató, csak azt tudom mondani, hogy erre semmiféle bizonyíték nincsen, és nagyon óvatosan kell vele bánni. És etikailag meg teljesen elítélem azokat az embereket, akik emberkísérletet folytatnak annak a pénzén, aki a kísérletet folytatják. Tehát ez számomra teljesen elfogadhatatlan. Én azt gondolom, hogy ez nem megengedhető. De hát, mivel van rá kereslet, ezért sajnos mégiscsak.
Még a tévében is szoktak
ilyet. Igen, hát persze mindig vannak ilyenek, és tényleg komolyan mondom, hogy nagyon nehéz ezeket követni. Ki mennyit javult? Se egy előtte vizsgálat nincs, se egy utána vizsgálat nincsen. Hanem a szülő azt mondja, hogy most már kedvesebben mosolyog.
Tetszett említeni, hogy nagyon drága az ősejt kutatás. Hát ha most, hogy abból indulunk, hogy abba egy ilyen kis üvegtálkában van néhány ezer ősejt, arra csöpögtetnek egy-két cseppet, hogy jól lakjanak, mikroszkópon át kell nézni, akkor mi a drága ebben?
Hát az a drága benne, hogy amit rácsöpögtetünk, az nagyon drága, mert azt olyat kell csinálni, ami az emberben van. Tehát nyilvánvalóan, hogy van a vérünkben, a vérplazmánkban. Tehát ugye a vérnek két része van, van a folyékony része, meg van a sejtes része. Tehát a folyékony részében vannak azok a vegyületek, amik befolyásolják a mi létezésünket mondjuk. Ezeket ki kell vonni. De már ember nem is nagyon szívesen ad ilyen célra, ugye tömegével vért, mert hát inkább adja a betegeknek, akiknek kell a műtét után, mert nem tudom, tehát nyilvánvaló. Akkor ugye ezt megint egy olyan állatokba kéne gyártani, amik hajlandóak a humán fehérjét, vagy a humán vegyületet legyártani nekünk nagy mennyiségben, azt nekünk meg kell pucolni, azt ugye mindenki ellenőrizni kell, hogy ez tényleg jó-e, és mire oda kerül hozzánk, addigra mondjuk 500 000 forintba fog kerülni. Az, hogy én egy kísérlet sorozatot el tudjak végezni, és kapjak a végén 2 000 000 idegsejtet. És amikor valakit el kell kezelni, akkor 20 000 000 idegsejtnél kezdünk el kezelni. Uh-huh. Tehát sok sejtet kell beadni egy embernek, azt mi nekünk nagyon nehéz megcsinálni, nagyon drágák azok a dolgok, amikkel ezt kezelni kell, és hogyha ha abban gondolkozunk, hogy gyógyítani akarunk, akkor még a biztonsági előírások is, ugye, hogy ne legyen fertőző, ne nyúljon más hozzá, tehát mindenféle biztonsági szempontra gondolni kell, azok is nagyon drágák.
És hogyha nem haragszik az úr, én árszakértő vagyok, és lehet tulajdonképpen, bár a szakosítva van, és speciálisan nem ezzel, hanem gépipari, könnyűipari, stb. Szakértéssel foglalkoztam, de alapvetően minden egyes árnak, amit ön kérdezett, ugye van egy anyagköltsége, amit elmondott a hölgy, hát igyekezett bemutatni, van egy bérköltsége, az összes kutatónak a folyamatos bére, ahhoz tartozó közterhek, amiket a cégnek fizetnie kell, és van legalább 20-30 rezsitétel, amit most nem akarok részletezni, hogy a villany, a fűtés, stb. Tehát amikor ez összegeződik, és nem egy napig tart a kutatás, hanem évekig, ezek a költségek mind fölhalmozódnak, mert nincs megtérülés, csak majd akkor, amikor vége lesz, és értékesíteni tudják. Tehát ez attól is függ, hogy milyen hosszú távú a munka, mert egy évnek ugye nem annyi a költsége, mint 20 évig, ha kell próbálkozni, hogy ez tökéletes legyen, akkor fölhalmozódik egy hatalmas összeg, és ezért van az, hogy minden új termék, legyen ez ilyen jellegű, vagy bármilyen, az első időben nagyon drága, aztán amikor a fogyasztás tömegszerűvé válik, akkor, és már úgy, ahogy visszatérültek az eredeti befektetési költségek, akkor kezd majd szépen a helyére állni, és lemenni az ár, és elfogadható.
Közelíteni az anyagköltség és a bérköltséghez.
Én egy olyat kérdeznék, hogy ezek azért költséges, mint ahogy mondta még egymást, de egy egyszerű ember, aki egy nagyon szegény családba születik, hát de azért irdatlan nagy összegek, és ha tényleg van esélye gyógyításra, etc., etc., hát bizony az bizony kicsit hosszadalmas előteremteni az összeget, tehát mondjuk akkor ez, hogy... Hát ez... De persze nyilván valami alapítvány, vagy e féle, vagy...
Hogy ez TB támogatás, az a lényeg, hogy TB támogatás.
No igen, persze, ezért
szerezni, hogyha ebből tényleg...
Azért kell megvárnunk a gyógyítással azt, hogy ez tényleg biztosan gyógyító erejű legyen, mert akkor elfogadottá válik, tehát a csontvelő transzplantáció elfogadott gyógyítási mód, és a TB támogatja.
Igen. Azt fogja az árat fizetni.
Így van. Tehát végül is mi fizetjük az árat, de legalább olyasmivel fizetjük ezt az árat. Így van. Hát mi mindennyian fizetünk ugye, járulékokat, és ahol lehet ilyeneket finanszírozni, de ugye azt meg kell érteni, hogy olyanokat kell finanszírozni ami az működik. Állatnak, ami működik.
Ami működik.
Hát. Ami működik, és sajnos azt kell mondjam, hogy ami széles körben működik, tehát nagyon rossz helyzetben vannak azok, akik ritka betegségben szenvednek, mert nyilvánvalóan azoknak a terápiáját senki nem akarja kifizetni, vagy nem tudja, ugye mondjuk nyilvánvalóan egy kevésbé gazdag állam, meg pláne nem. Ezért van az, hogy Amerikában alapítványokat tesznek az ilyen ritka betegségekre, olyan szülők, vagy olyan emberek, akiknek van, megengedhetik maguknak, ugye hát nem akarok itt neveket emlegetni, de mindannyian ismerünk parkinsonosokat, akik nagyon-nagyon sok pénzt tettek bele a Parkinson kutatásba, de más betegségeket is említhetnék, a ciszikus fibrózisnak is van egy hatalmas nagy alapítványa, és akkor az ők pénzt szednek be azért, hogy az ilyen ritkább betegségeknek a gyógyítására is tudjanak kutatni a legyenkutatást.
A ciszikus fibrózis az micsoda?
Ne haragudj, mert a köldökért, hogyha a születéskor leveszik, az mennyire használható a későbbiekben a gyógyításban, mert egy időben ezzel sokat foglalkoztak, és most nagyon-nagyon remélem, az én környezetem
vagy. Hát igen, ennek is volt egy felfutása. Az a helyzet, hogy nem az a kérdés, hogy mennyire, hanem elsősorban mire. Ugye, ha most visszaemlékezünk arra, hogy miről beszéltünk, a köldökzsinór vér, az egy vér jellegű sej, az egy vér szövet, tehát a vér szövetnek a megbetegedéseire való. Elsősorban leukémiára gondolunk ilyenkor, nyilvánvalóan, mert az a legsúlyosabb kimenetelő betegségek közé tartozik, és ezért ugye azt gondoljuk, hogy az egy vér, tehát egy leukémiás gyereknek lesz majd jó. Az a probléma, hogy aki gyermekkorában leukémiás lesz, az általában öröklődten lesz, és már a köldökzsinór vérében is benne volt az a probléma. Ezért sokkal jobb megoldás lenne az, hogy gyűjtenénk köldökzsinór véreket. Azokat megvizsgálnánk, és akinek szüksége van rá, azoknak adnánk. Tehát, hogyha érdekli a társaságot, ez egy picikét, hogy megy a csontvelő transzplantáció. Tehát a csontvelő transzplantáció úgy megy, hogy felnőtteknél úgy megy, hogyha én azt mondom, hogy én adnék csontvelőt, akkor én fölvesznek egy regiszterbe. És 5 év múlva egyszer csak azt mondják, hogy Indiában van valaki, akinek pontosan jó lenne az én csontvelőm. Akkor engem újra megvizsgálnak. Nem vagyok-e épp influenzás, nem volt-e piercingem fél éven belül, nem volt-e fertőző mágyuladásom, vagyok-e olyan egészségi állapotban még, hogy adhatok csontvelőt. És ha ez mind teljesül, és a partnerem szegény még mindig életben van, akkor én nekem kiveszik a csontvelőt a vörös csontvelőmből, és elküldik neki. A köldökzsinórvért, az meg olyan, hogy leveszik, lefagyasztják, és amikor kitalálják, hogy ja, pont itt van nekünk a bankban egy olyan, kiveszik és másnap odaadják. Tehát az egyik egy fizikai bankolás, a másik egy virtuális bankolás. Ez a kettő között a nagyon-nagyon nagy különbség. Tehát azért lenne jó ilyen fizikai bankokat tartanunk, mert nagyon sok emberrel gyorsan tudnánk segíteni. Most már vannak olyan technikák, hogy egy köldökzsinórvér, ha elég sok volt belőle, akkor egy felnőtt embernek elég lehet. Nyilván ez testsúly kilogramokra is vonatkozik meg, hogy mennyi köldökzsinórvért tudtak levenni ugye a születéskor, tehát az is függ a mennyiséget csomó mindentől, de már lehet azt csinálni, hogy felnőtt embernek is elég lehessen. És a köldökzsinórvér abban a szempontból is jobb egy kicsikét, hogy sokkal kevésbé immunogén, ugye, mert hát nyilván az anyagyerek összeférhetőség miatt kevesebb az a felszíni molekula rajta, hogy felismerjék, hogy ő nem az igazi, tehát ő nem a saját. És ezért aztán így így ezek, tehát sokkal jobban lehetne használni, de hát sajnos nálunk is csak a magánbankolás.
Azt szeretném megnézni, hogy csontvelő átültetésen kívül mi az a effektív dolog, ami megvalósulhat ma, tehát amit már tudunk, amit elértünk, hányféle ilyen dolog van. Hát a jövő az pedig szerintem a végtelen, ha majd egyszer sikerül.
Így van. Hát azt kell mondjam, hogy sajnálatos módon ma Magyarországon ez az egyetlen olyan őssejtterápia, ami rutinszerűen TV támogatással megy. Vannak, mondtam, ugye érképző őssejtekkel ilyen klinikai kipróbálások, de más jellegű terápiák nem nagyon vannak, illetve egyféle dolog van még, arról a szöveti őssejtről még nem beszéltem, mert az egy kicsikét nehézkes elmagyarázni, mert azt úgy hívják, hogy mezenchimális őssejt, és mondjuk, hogy a támasztó szöveteinkben van. Tehát nagyon sok helyen van a zsírban például, van az ereknek a falán, tehát minden érnek a falán egy kicsit. Tehát nagyon sok helyen van a szervezetben, és ezek a sejtek ...nek az a tulajdonsága van, hogy egyrészt lehet belőlük csontot, zsírt és porcot készíteni. Tehát ezt a hármat tudják eleve. Tehát a zsírból leszívják a zsírt, elkülönítik ezeket a típusú őssejteket, akkor abból lehet valakinek egy kis porcot növeszteni, vagy akár csak, mit tudom én, helyreállító műtétre egy kis zsírpárnácskát, vagy bármit. Tehát ezeket lehet csinálni. De van még egy másik nagyon-nagyon érdekes tulajdonságuk, hogy elnyomják a nagyon erős gyulladásos reakciókat, tehát immunszupresszív hatásuk van. És ezt a hatásukat használják ki olyan súlyos betegségekben, amikor akkora gyulladás és szteroiddal nem tudják kezelni, például a csontvelő transzplantáció után, amikor a donornak a sejtjei megtámadják a beteget, mert létezik ilyesmi, úgy hívják, hogy graft versus host betegség, tehát az adó megtámadja azt, aki kapta, és ha ez nem reagál szteroidra, ez a gyulladás, akkor meg fog halni a beteg. Ebben az esetben tudnak ilyen sejteket adni. Illetve a Crohn betegségnél, ami szintén egy ilyen elég csúnya gyulladásra ér betegség. Tehát ott próbálkoznak, vannak ilyen készítmények a világon, amik erre vonatkoznak, tehát gyógyszerszerű készítmények a világon, de nem tudok róla, hogy ez Magyarországon hogy elérhető.
Gyuszi, akartál valamit
kérdezni?
A Petri csészéről.
Mert például, hogy kell elképzelni, vagy mi annak a fontossága, tudom, hogy használják kutatások, nem csak.
Ó, persze, hogy a Petri csésze, a mi barátunk, az egyik legnagyobb barátunk a Petri csésze. Tehát mondtam, hogy ha elképzelünk egy rendes 2 decis vizes poharat, és levágjuk a tetejét a pohárnak, és csak egy egészen kicsike karimát tartunk meg, akkor körülbelül úgy néz ki egy Petri csésze, és műanyagból van, az a legfontosabb tulajdonsága, a műanyagra nagyon szeretnek letakadni a sejtek. Tehát szeretnek rajta lenni a sejtek. És akkor mi még azt a gyárban szokták be is vonni őket, hogy minél jobban szeressenek, és mi azon tudunk jól tenyészteni. Úgyhogy Petri csészével rengeteget dolgozunk. És akkor ebből vannak persze sokkal kisebbek is, meg sokkal nagyobbak is, de alapvetően milyen pohár méretűvel szoktuk, az általán. Az a Petri csésze.
Hát akkor köszönöm szépen, hogy eltetszett.
Egy tudományos kérdés még feltehetnék, hogy ha például mi egyesültünkben vizsgálgatjuk azt, hogy kinek milyen génima okozza az őszembetegségét, és van egy pár betegről adatunk, van arra módszer, hogy ha génibát tudunk mutatni, akkor arra megmondják, hogy milyen fehérje, és ez milyen mechanizmuson keresztül, hogy hozzájött a betegséget?
Hát biztos, hogy... Hogy
nekem azt mondták, hogy itt az enzimatológiai intézet körül lehet ilyen kérdéseket feszegetni.
Hát enzimológiai intézet körül is lehet ilyen kérdéseket, ritka betegségek, tanszéke. Tehát vannak olyan, az Orvostudományi Egyetemen vannak olyan kutatócsoportok, akik kifejezetten azzal foglalkoznak, hogy egy génhiba és egy betegség összekötése. Tehát az enzimológiai intézetben például az említett cisztás fibrózis.
Ez most nem génkutatás, hanem már tudjuk, hogy ez a gén.
Az értelme, hogy
miért fehérje,
hogy miért. Így van, de hogy a fehérje hogyan működik, és miért, hogy az, hogy tehát itt van a gén, ki a fehérje hogy romlott el. Tehát egy fehérje nagyon sokféleképpen elromolhat. Tehát, hogy amit mondjuk tényleg elég jól ismerek, de az, hogy egy pontmutáció, az a gén, hogy a fehérje hogy romlik el ettől. Tehát a cisztás fibrózisban, hát ha tudják, hogy mi az a fehérje.
Az milyen az a betegség?
Egy pillanat, hagyj fejezzék be.
Akkor az egy olyan fehérje, ami kint van a sejtnek a membránján, és kloridionok transportját, kibemenetelét szabályozza, ugye? És a kloridionok azért fontosak, mert a nyáknak a sűrűségét szabják meg a tüdőben, és hogyha nincs egy ilyen csatorna, akkor a nyák olyan sűrű lesz, hogy nem tudja a tüdő lepucolni magáról a bacillusokat, meg mindenféle vacakokat, és akkor ettől aztán befulladnak a betegek, és fertőzés miatt meg is halnak. Tehát az egy csatorna, annak a génjében van, vagy nem tudom most, hasonlít is 60 darab ilyen génhiba, ami mind betegséget okoz. Az egyik azért, mert nem nyílik ki a csatorna. A másik azért, mert már ki se kerül a fehérje a membránba. A harmadik azért, mert nem tudja elbontani azt az anyagot, ami ezt az egészet hajtaná. Tehát az még, hogy van egy génhibánk, az még nem biztos, hogy tudjuk, hogy a fehérje funkciójában milyen problémát okoz.
Hát ez erre az volt a kérdés, hogy erre, hogy
hogy lehet ezt... Terület, igen.
Tehát van ilyen típusú vizsgálati terület Magyarországon?
Hát, olyan, hogy bármelyik génre megmondják, hogy milyen fehérje van, nincs.
Ilyen szabványos eljárás mi nincs?
Nincs. És ez nagyon nehéz is. Tehát ez a világon nincs. Ugye megnéztük a genomot, és akkor azt gondoltuk, hogy mindent fogunk tudni, és csak azt tudtuk meg, hogy mennyit nem tudunk. Tehát igazából ez bizonyos betegségekre van, ennek utána lehet olvasni, hogy tehát van egy csomó olyan betegség, ahol azonosítottak egy csomó génhibát, és ezek közül egy párhol tudják, hogy miért okoz betegséget. A többiről meg egyáltalán.
Ezzel összefüggésbe tetszett valami a retinapigmentóz, ez egy ritka betegségről?
Hát életemben hallottam már, de nem tudom.
Igen, tehát hogy ott is a gén okozza azt a retina problémát.
Igen, igen. De mondom, hogy az még,
hogy a Magyarországon nincs erre nézve valószínűleg kutatás, csak külföldre.
Azt nem tudom.
Mert azt hallottam, hogy Európában van. Meg Amerikában is van.
Jó, hát akkor lejárt az időnk sajnos. Nagyon szépen köszönöm, hogy el tetszett fogadni a meghívást.
Én köszönöm, nagyon kellemes este volt.